Tettel köszöntelek benneteket. Mielőtt rátérnék arra az igére, amit az Úr a szívemre helyezett, és sok mindenben kapcsolódik ahhoz a videóhoz, amit az előbb néztünk, szeretnék felolvasni nektek Billy Grahamtől egy rövid néhány gondolatot, amit 99 évesen a halála előtt talán néhány nappal írt le a saját újságjába, neki mindig volt egy rovata, és a kiadó azt kérte tőle, hogy arról írjon, hogy hogyan szeretné, ha az emberek emlékeznének rá. És következőket írta Billy Graham, tehát néhány nappal az elköltözése előtt. Azt remélem, hogy úgy fognak emlékezni rám, mint egy olyan emberre, aki hűséges volt. Hűséges Istenhez, hűséges Jézus Krisztus evangéliumához, és hűséges az Istentől kapott elhíváshoz, nem csak mint evangélista, hanem mint férj, apa és barát is. Bizonyosan sok hibát elkövettem, de nyugalmat találok Krisztus azon ígéretében, miszerint megbocsát nekem. És nyugalmat találok Isten azon képességében is, amellyel a legtökéletlenebb erőfeszítéseinket is a maga dicsőségére tudja felhasználni. Mire ezt olvassátok, én már a mennyben leszek. És ahogy írom is ezt szavakat, mély vágyakozással tekintek előre arra a napra, amikor majd Isten jelenlétébe kerülök, hogy ott maradjak örökre. Egészen biztos vagyok benne, hogy a menny sokkal dicsőségesebb, mint bármi, amit el tudtunk itt a földön képzelni. És nem csak az ottani csodákra és békességre tekintek előre, hanem arra az újongó örömre is, ami majd akkor fog érni, amikor újra találkozom azokkal, akik előttem érkeztek oda. Különösen drága feleségemmel, Ruttal való találkozásra. A Biblia azt mondja, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. De nem azért leszek a mennyben, mert nagy tömegeknek prédikáltam, vagy mert megpróbáltam jó életet élni. Egyetlen egy ok miatt leszek a mennyben, hogy sok évvel ezelőtt Jézus Krisztusba vetettem a hitemet és bizalmamat, aki meghalt a kereszten, hogy lehetővé tegye a bűneink bocsánatát, feltámadt a halálból és örök életet adott nekünk. És te tudod, hogy a mennybe jutsz, ha meghalsz? Tudhatod, ha átadod az életedet Jézusnak. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Vesd Krisztusba a bizalmadat, még ma. És ilyenkor eszembe jut Sámson, aki halálában több filiszteus tölt meg, mint az egész életében. Ez az ember a 95 évesen, meg 99 évesen, meg ahogy elköltözött az Úrhoz, valószínűleg több embernek prédikált ezzel, ahogy ő az Úrhoz ment, mint talán egész életébe. És a Biblia azt mondja, hogy figyeljük azokat, akik a hitben előttünk jártak, vezetőinket, és nézzünk az életüknek a végére, és kövessük a hitüket. Szóval Billy Graham egy ilyen ember volt, akinek aki megfutotta a pályáját, jól futott, és jól fejezte be. És ilyen módon egy csodálatos példakép, nem csak igehirdetőknek, nem csak evangélistáknak, hanem minden egyes gyülekezeti tag számára, aki most itt van még a földön, és futja a pályáját, harcolja a harcait, próbál a bűnnel szembeszegülni, és várja azt a napot, amikor majd egy nap meg fog állni a Teremtő előtt. Ez mindjárt életében el fog jönni egy nap. Nem kerülhetjük ki. De az a csodálatos, amit Billy Graham is hitt és prédikált, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. És nem megy az ítéletre, hanem által ment a halálból az életre. Amen. Úgyhogy így emlékezzünk Billy Grahamre, mint Istennek egy, úgy is mondták, hogy ő Isten nagykövete volt ezen a földön. tanácsadója volt sok amerikai elnöknek, sok király, meg kormányzó, szinte sorba állt az ajtajánál, hogy beszélgessen vele, hogy tanácsokat kérjen. És ha hallgattátok, hogy miket mondott ez az ember, hogy miket prédikált, nagyon egyszerű dolgokat. A Bibliának az egyszerű tanítását mondta. Erővel, hatalommal, hittel mondta ezt egy embernek, tíz embernek, százezer embernek, millió embernek. Nem mondott olyan nagy dolgokat, olyan különleges dolgokat. Nagyon egyszerű dolgokat mondott. Ugyanazokat a dolgokat, amiket te is elmondhatsz az osztálytársaidnak, a barátaidnak, a munkatársaidnak, kereső embereknek. A kereszt üdvözítő üzenetéről beszélt. És ez volt az ő szolgálatának az ereje. Nem testi bölcsességeket szólt, nem ilyen értelmi pallérozottsága volt, hogy na most akkor ő lenyűgözi azokat az embereket, akik hozzámennek, hanem egyszerűen beszélt a keresztről, az üdvösségről, ami egyedül Jézus Krisztusban adatik az embereknek. Ez a megmentő üzenet, ez az életmentő üzenet. Ezt nem kell cifrázni, nem is szabad cifrázni. Ez úgy, ahogy van a maga pőre egyszerűségében, ez a kereszt, ez ott áll a mai napig, aki feltekint rá, üdvözül, aki elutasítja, elkárhozik. Ilyen egyszerű. Szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliátokat a korintusiakhoz írt az Efézus 5, ez csak már máshol volt a Biblián kinyílva, tehát Efézus 5. fejezet, és a 27. versek, és kérlek benneteket, hogy álljunk fel Isten igéje iránti tiszteletünkből. Ez csak itt kell a gyülekezetbe, otthon nem kell felállnod, hogyha olvasod. Ott úgy tiszteled meg, ha leülsz a foteledbe, felülsz az ágyadra, és olvasod. Itt azt mondja, ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és vethetetlen. Imádkozzunk! Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy munkád van ezen a földön, és Uram, ezt a munkádat olyan embereken keresztül viszed véghez, mint Billy Graham, és mint bárki más, aki egyszer odajött a kereszthez, átadta az életét neked. Köszönöm, Uram, hogy olyan embereket használsz, akik, Uram, tudnak hinni benned, bízni benned, és nem szégyellik azt, hogy rólad beszéljenek az embereknek. Nagyon hálásak vagyunk neked, Uram, Billy Grahamért, és nagyon hálásak vagyunk neked mindazokért, akik előttünk jártak a hitben, és megfutották a pályájukat. Nagyon hálásak vagyunk az ő példájukért, az ő tanításaikért, azért a gazdag örökségért, amit itt hagytak ezen a földön. És segíts nekünk, Uram, akik még itt vagyunk, Uram, hogy mi is meg tudjuk végigfutni a pályánkat. Hogy egy olyan örökséget tudjunk gyűjteni, és aztán majd továbbadni a gyermekeinknek, az itt maradóknak. Uram, hogy abból tudjanak ők is épülni. És hálát adunk neked ezért, köszönjük a mai alkalmat, és arra kérünk téged, hogy áld meg az igét, szólj hozzánk, Uram, ezen a mai napon is, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Amiről a mai nap szó lesz, az egyház. Az a közösség, amit Isten használni akar ezen a földön, amiről szó lesz, az, hogy Isten milyen módon akarja helyreállítani a gyülekezetet azért, hogy a kezében hasznos eszköz legyen. És ahogy készültem erre az alkalomra, így nagyon rám nehezedett annak a súlya, hogy mennyire a végidőkben élünk. Mennyire az utolsó napokban élünk ezen a földön. Isten hamarosan lezárja az ő munkáját. Örökre nem tarthat az ő hosszú tűrése. El fog jönni egy nap, amikor Isten lezárja ezt a kegyelmi korszakot. És hát ez előbb-utóbb meg fog történni, és hogyha azt nézzük, hogy ma közelebb van hozzánk az üdvösség, mint bármikor, bármelyik hívőnek az életében, akkor ezt kell, hogy egy mély Isten félelemmel töltsön be bennünket. És Isten ezekben az utolsó napokban egy nagyon komoly munkát végez ezen a földön. Mi az ő munkája? Különböző korszakokban Isten különböző módokon cselekedett, különböző feladatokat vitt véghez, és ebben az utolsó időben, amit úgy nevezünk, hogy a kegyelemnek a korszaka. Isten az ő üdvösségét viszi teljessé, végzi el ezen a földön. A kereszttől, vagy még inkább Jézus eljövetelétől kezdve, Jézus Krisztusnak a visszajöveteléig a kegyelem korszaka van. És ez nagyon jó, hogyha ugye fejünkbe véssük, meg a szívünkbe véssük, hogy Istennek ma ebben a korszakban az a munkája, hogy az emberek életében az üdvösséged valóságát tegye, hogy bűnösöket megmentsen ebből a világból, hogy bűnösöket kiragadjon a halálnak, a sötétségnek az állapotából, és bevigye őket az Istennek az országába, bevigye őket Jézus Krisztusnak a dicsőséges országába. Azt is mondja a zsidó levél, hogy Istennek az a munkája ma, hogy sok fiad vezet dicsőségre. És szeretném elmondani nektek, hogy erre egyedül Isten képes. Hogy egy bűnös embert valamilyen módon becserkészen, megszólítson, és hogy befogadja az ember Istent a szívébe. Ez kizárólag Isten munkája az embereknek az életébe. És ebben a korszakban Isten ezt cselekszi. És az a célja, hogy, és múltkor erről is volt tanítás, az a célja Istennek, hogy sok fiad vezessen üdvösségre, az a munkája, hogy az ő üdvösségét eljuttassa az egész föld határáig. Hogy Jézus azért halt meg ott abba a közel-keleti fővárosba, Jeruzsálembe, azért halt meg ott a vesztőhelyen, hogy az emberek számára reménység legyen itt Szombathelyen, meg Magyarországon, a kis falvakban, meg a városokban, meg Afrikában, a törzsek között, meg Amerikában, a gazdagoknak a házaiban, hogy minden ember számára Jézus Krisztusnak a szabadító üzenete, a megváltás üzenete lehessen. Istennek munkája van ebben a világban. Ez a kegyelemnek a korszaka. És a kegyelem korszakának az üzenete, az a kereszt üdvözítő üzenete. Akihez eljut, annál megteremtődik a lehetőség arra, hogy befogadja Jézust a szívébe, és megváltozzon az élete. Istennek ez a munkája az utolsó napokban, és ez véghez fog menni. Akiket Isten csak üdvösségre rendelt, azok meg fogják hallani az evangéliumot, be fogják fogadni a szívükbe Jézus Krisztust, és Isten munkája tökéletesen véghez fog menni. De aztán a Biblia beszél arról is, hogy a kegyelem korszakát egy másik névvel is lehet nevezni, ez pedig az egyháznak a korszaka. Kegyelem korszaka az egyben az egyháznak a korszaka. Miért? Mert azokat az embereket, akiket Isten megment a bűnből, kihoz a gonoszságból, a sátánnak a karmai közül, ezeket az embereket hívjuk hívőknek, és ezeket az embereket Isten az ő gyülekezetébe gyűjti össze. Az egyházba gyűjti össze. Tehát a megváltottaknak a közössége az a gyülekezet. Akik befogadják Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat, azok nem ilyen önmagában levő keresztények, nem partizán keresztények, hanem egy közösséghez tartoznak, és ezt a közösséget úgy hívja a Biblia, hogy egyház, hogy gyülekezet. És ez az a közösség, ahol most is vagyunk. És csodálatos dolog, hogy megtaláltad a gyülekezetet. Csodálatos dolog, hogy te, aki befogadtad Jézust a szívedbe, Valamilyen módon, én 27 évvel ezelőtt a határon, az osztrák-magyar határon egyedül voltam, és ott letérdeltem, és azt mondtam, hogy Istenem, ha tudsz egy ilyen embert még bármire használni, akkor átadom neked az életemet. És aztán később találtam gyülekezetet. Tehát az, hogy eltaláltál a közösségbe, a gyülekezetbe, ez egy csodálatos dolog. Az, hogy itt együtt tudjuk dicsérni az Urat, az ő megváltásáért. Az, hogy itt együtt tudjuk hallgatni az ő igéjét, hogy együtt tudunk felbátorodni egymás hite által, ez Istennek a csodálatos kegyelme az életünkben. És Isten a gyülekezetet, és ez nagyon fontos, a gyülekezetet használja ma a Földön az ő munkának a végzésére. Tehát a kegyelemnek az üzenete, a keresztnek az üzenete a gyülekezeten keresztül jut el a világba. Olyan embereken keresztül, akik befogadják Jézust a szívükbe. Akik átélték ezt a csodát. Akiknek ott van Jézus Krisztus mosolya az arcán. Akik zavarba tudják ejteni hétfő reggel a munkatársaikat. Mert mosolyognak. Akik el tudnak menni a Föld végső határáig, mert szót fogadnak Jézusnak, és viszik az evangéliumot. Ők a bűntől megváltottak. Ők az a csodálatos sereg, akikről a Biblia nagyon sokat beszél. És ahhoz, hogy Isten munkája végbe tudjon menni itt az utolsó időkben, és ez a fő pont, amiről szeretnék nektek beszélni, ahhoz, hogy Istennek a munkája véghez mehessen ezen a földön, ezekben az utolsó napokban, ehhez kell a gyülekezet. Ehhez kell az egyház. És hogyha körülnézünk, és mondjuk rátekintünk a mai egyházra, akkor vajon mit látunk? Hogy széttagolt, hogy erőtlen, hogy kicsi. Nem tudom, hogy nektek mik a tapasztalataitok, én rendszeresen járok gyülekezetekbe, tehát a saját gyülekezetemen kívül is valamennyire ismerem mondjuk a magyar egyháznak az állapotát, vagy az európai egyháznak az állapotát. Tehát ha ma én az egyházra tekintek, akkor nem azt látom, amit itt Pál apostol mond, hogy Jézus felkészíti az ő egyházát, hogy ez szent legyen és dicsőséges és alkalmas a feladatra, hanem azt látom, hogy egy legyengült állapotban van a gyülekezet. Azt látom, hogy nem működnek azok az erők, nincs ugyanaz a tűz, mint ami volt az első századi gyülekezetben. És kell, hogy ezen Isten változtasson. Ahhoz, hogy Istennek a munkája véghez menjen ezen a földön, ahhoz kell egy olyan gyülekezet, kell egy olyan egyház, amelyik alkalmas erre a feladatra. És ezért Istennek helyre kell állítani a gyülekezetet, a szombathelyi baptista gyülekezetet is, meg úgy világviszonylatban az egyházat is. És nem kell újat kitalálni ehhez, ott van a minta a Bibliában. Hogyha elolvassuk az apostolok cselekedeteit, ha elolvassuk Pálnak a gyülekezetekhez írt leveleit, vagy ha elolvassuk Jézusnak a gyülekezetekhez írt leveleit a Jelenések könyvébe, akkor láthatjuk, hogy mi a minta, mihez kell visszatalálni, mit kell újra megtalálni. Mi a gyülekezet? A gyülekezet az Jézus Krisztusnak a teste. Ugye ő a fej. És minden egyes helyi gyülekezet vele van személyes közösségben, közvetlen kapcsolatban. És a gyülekezet Krisztusnak a teste kinek engedelmeskedik? A fejnek kell, hogy engedelmeskedjen. És amikor arról beszélünk, hogy a gyülekezet Krisztusnak a teste, akkor a Biblia használ egy csodálatos képet, és ezt szeretném elétek hozni. Azt mondja a Biblia, hogy mi Krisztusnak a mennyasszonya vagyunk. A gyülekezet Krisztusnak a mennyasszonya. És amikor az egyház helyreállításáról beszélünk, akkor valójában a Krisztus mennyasszonyának a felkészítéséről beszélünk, a vőlegénnyel való találkozásra. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Isten helyreállítja az egyházat, akkor valójában arról beszélünk, hogy az utolsó napokban Isten olyan széppé teszi a gyülekezetet, olyan dicsőségessé teszi a gyülekezetet, felöltözteti, mint Krisztus mennyasszonyát, hogy méltóvá váljon a vőlegénnyel való találkozásra. Ez az egyház helyreállításának ugyanom a legfontosabb része, hogy Jézus majd egy olyan mennyasszonyért jön vissza, amelyiket nem kell szégyelnie. Ugye mit olvastunk itt? Azt mondja, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat. Úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Ma, ha ránézek az egyházra, akkor azt látom, hogy tele van szeplővel, meg tele van sömörgözéssel, meg tele van affélékkel. Tele van bűnnel. Tele van kalandor igehirdetőkkel. Tele van pénzszeretettel. Tele van kompromisszumokkal. És Isten ezen változtatni akar. Mert ahhoz, hogy tudjon bennünket használni, mondjuk a szombathelyi emberek felé, ahhoz az egyháznak, a gyülekezetnek meg kell változnia. Meg kell változnia. És az első dolog, egy néhány gondolatot szeretnék felsorolni nektek, hogy milyen területeken akar Isten változást hozni, helyreállítani, felkészíteni bennünket a vőlegénynek a fogadására. Az első dolog, amit hiszem, hogy mindenek felett Isten akar a gyülekezettel, hogy az első szeretet visszatérjen közénk. Ugye a Jelenések könyvében az efézusi gyülekezetnek azt mondja Jézus, hogy tudom a te dolgaidat, tudom, hogy mennyi mindent cselekszel, tudom, hogy mennyire hasznos a te munkád, viszont van egy panaszom ellened. És ha megnézitek a Jelenések könyvének a leveleit, Jézus mindig elmondja, hogy ismerem a te dolgaidat, tudok rólad. Ismerem az erősségeidet, meg van panaszom is ellened. Talán két gyülekezet van, ahol ezt nem említi, hogy van panaszom ellened, de őket is ismeri. A gyülekezet az Jézus gyülekezete. Jézus az, aki ismer bennünket. Ő ismeri a szombathelyi gyülekezetnek is a gyengeségeit, meg az erősségeit. Tudja, hogy mik vannak ebben a gyülekezetben. Ő tudja a legjobban. Ismeri minden rezdülésünket. Sokkal jobban ismerik a gyülekezetet, mint a vezetőink. Jézus a fej. Minden infóda megy. A jók is, a rosszak is. És engedni kell, hogy Jézus tudjon hozzánk szólni. Mert itt az a kérdés, hogy vajon a mennyasszony akarja-e, hogy felöltöztessék? Vajon a mennyasszony akarja-e, hogy a vőlegény számára legyen tetsző az élete? És azt mondja az efézusi levélben Jézus, az efézusiakhoz írt levélben, hogy van panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. És meg kell, hogy nézd a saját életedet, meg kell, hogy nézd a gyülekezeted életét. Mennyire izzik a Jézusnak a szeretete a gyülekezet életében? Mennyire ez a legfontosabb a mennyasszony számára? Hogy tetszen a vőlegénynek? Mennyire ez a legfontosabb, hogy minden, amit teszek, azt neki tetsző legyen? Mennyire tudom úgy képviselni Jézust ebben a világban, hogy nem szégyellem őt, mert ő a legfontosabb a számomra. Ő az én mindenem. Ugye énekeltük minden nékem Jézus. Nem azt énekeltük, hogy minden mindegy nekem Jézus, hanem minden nekem Jézus. Mi számodra Jézus? Mi a gyülekezetünk számára Jézus? Egyáltalán mi a gyülekezet? Egy intézmény? Egy közösség, ahol jó lenni, vagy pedig betölti a szívünket az, hogy Jézus Krisztus szerelmesei vagyunk. És hogy azért élünk, azért jövünk össze hétről hétre, hogy neki kedvesek legyünk. Hogy őt hirdessük ebben a világban. Az első szeretet az, ahova vissza kell találnunk, és hogyha kell, akkor meg kell térnünk. Meg kell térnünk a vallásosságból, meg kell térnünk a lanymelegségből, ugye a laodíciai gyülekezetnek pont ez volt a problémája, hogy annyira jól érezték magukat, annyira minden rendben volt, annyira úgy gondolták, hogy minden rendben van, hogy már Jézusnak ott nem is volt hely. Kívülről kellett kopogtatnia az ajtón, hogy jó lenne beengedni. Az első szeretet a személyes életünkben, a gyülekezeti életünkben az, amit Isten helyre akar állítani. hogy minden legyen Jézus. Hogy a mennyasszony, ez a csodálatos közösség, akár a szombathelyi baptista gyülekezet is, egy csodálatos mennyasszony legyen, amelyik a szívében vágyik a vőlegénnyel való találkozásra. És ezért kész arra, hogy felkészüljön. Kész arra, hogy megváltozzon. Kész arra, hogy Istennek az útmutatásai szerint helyreálljon. Az első szeretet tüze. Ahhoz, hogy Isten használni tudjon bennünket az utolsó napokban, ehhez ez kell. Hogy a gyülekezetünk ne egy vallási intézmény legyen, amelyik próbál itt a városban egyfajta tekintélyt szerezni magának, próbál egy olyan közösség lenni, amit az emberek komolyan vesznek, és játsszuk a magunk komolykodó egyháziaskodását. Én nem hiszem, hogy a gyülekezetnek e felé kellene törekedni. A felé kell törekedni, hogy Jézus Krisztus tündököljön a gyülekezetünkből. Az ő üzenete menjen ki a gyülekezetünkből. És érjen el embereket, akik ma még a bűnben vannak, és ők is megszeressék az Urat. A másik dolog, amit itt az Efézus levél, az Efézus levélben levő efézusi igevers mond, hogy önmaga elé állítja az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent. Hogy legyen szent. A gyülekezet az egy szent hely. Az Istennel való közösség az szentségre vezet. Ha találkoztál Jézussal, hogyha Jézus itt van a gyülekezetbe, akkor az ő szentsége téged is megszentel. És így kell tekintenünk a gyülekezetre, az ő testére, hogy ez egy szent hely. Akik itt szolgálnak, azoknak is szentnek kell lenni. Bűngyűlölőnek kell lenni. A gyülekezet egy olyan hely kell, hogy legyen, ahol Istennek a dicsősége, az ő szentsége meg tud nyilvánulni. És ehhez olyan emberek kellenek, akik bűngyűlölők, akik szeretik az igazságot és gyűlölik a hamisságot. Szeretnénk ugye, hogy Isten jól érezze magát a gyülekezetünkbe. Ő szent, és kell, hogy mi is szentek legyünk. A gyülekezeti szolgálatok is, igenis, kell, hogy szentek legyenek. Aztán a harmadik dolog, amit hiszem, hogy Isten helyre akar állítani a gyülekezetben, és ez talán az egyik legnagyobb. Ez az egység. Ugye az előbb említettem, hogy Krisztus teste, hogyha most ránézünk, nagyon szét van tagolva. Az egyik testvér ebbe a gyülekezetbe jár, a másik testvér abba a gyülekezetbe jár, és apróságokon összeveszünk, marjuk, faljuk egymást. Azt gondoljuk, hogy a miénk az egyetlen üdvözítő, azt gondoljuk, hogy hát nem is vagyunk üdvözítő egyház, de azért a miénk a legjobb. A szombathelyi baptista gyülekezet, vagy a baptista egyház, az azért mégiscsak a legigeibb, a legjobb gyülekezet. Én azt gondolom, hogy el kellene most már felejteni ezeket a dolgokat. Hogy én a Pálé vagyok, én az Apollósé vagyok. Én ilyen közösséghez tartozok, vagy olyan közösséghez tartozok. A gyülekezet az egy. Jézus Krisztusnak egy teste van ezen a földön. Persze vannak helyi gyülekezetek, vannak nagyobb közösségek, amikhez jó tartozni, de te keresztény vagy. Elsősorban nem baptista vagy, keresztény vagy. Mint ahogy a református se református, hanem ő is keresztény. És kell, hogy felül tudjunk ezeken a korlátokon, ezeken az akadályokon emelkedni, és egymásban meg tudjuk látni a testvért. Hogyha elmész mondjuk egy hídgyülibe, akkor ott is meg tud látni a testvéreidet az Úrban. Ha elmész egy református közösségbe, ott is meg tud látni a testvéredet az Úrban. És Jézusnak van egy csodálatos imádsága, amit a János 17-ben mond el, ez az ő imája az Atyához. Itt azt mondja, hogy nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Ha ma ránézek az egyházra, ennek az egységnek nem látom a jeleit. És Isten azt akarja, hogy ez megváltozzon. Hogy hívő a hívővel le tudjon ülni. Nekem mindig nagy élmény, amikor most szervezzük ezt a konferenciát, augusztusban Budapesten lesz, és nagyon sok közösség jelezte a részvételét, és fantasztikus, amikor mondjuk legutóbb a pünkösdi székházban egy nagy asztal körül, vagy 35 különböző gyülekezetből érkezett vezető együtt tudott ülni. És együtt tudtunk tervezni, együtt tudtunk gondolkodni. És én meg vagyok róla győződve, hogy ami a gyülekezeteket, az egyházakat össze tudja hozni, és egységbe tudja kovácsolni, az a keresztnek az üzenete. Az evangéliumnak az üzenete. Mert ebben nincsen karizmatikus, meg nincsen baptista. Az embereknek a megtérésre van szüksége. Ezt hirdetjük. És a legjobb módja a gyülekezeti egység keresésének, amikor evangélizálunk. És azt mondjuk, hogy gyertek ti is. Gyertek, hozzátok a hálótokat. Gyertek, hozzátok a halászcsónakotokat ti is. Vessük együtt a vízbe a hálót. És húzzuk ki együtt. Éljük át együtt a lélekmentést. És sokszor ehelyett csak veszekszünk, vitatkozunk. Másik gyülekezetre mondunk dolgokat. Keith Green mondta egyszerű, egy híres énekes volt. Azt mondta, hogy valójában, ahogy nézem az egyházat, az egyház a legkegyetlenebb hadsereg. Mert hogyha valaki megsérül, abban még bele is lőnek sok helyen. És mennek tovább, ahelyett, hogy segítenének neki. És én hiszem azt, hogy az utolsó napokra Isten az egyházat újra egységbe fogja hozni. És újra az ő dicsőségét meg fogja mutatni az egyházon. És alkalmassá teszi a hívőket arra, hogy Istennek a munkáját tudják végezni. A harmadik, negyediket már csak röviden szeretném mondani. Hiszem, hogy Isten a szolgálatok területén is akar helyreállást, megújulást a gyülekezeti életben. Ugye azt mondja az Efézus 4.11, hogy ő adott némelyeket apostolokul, pásztorokul, evangélistákul, tanítókul, profétákul az egyház tökéletesbítése számára. Azért, hogy felkészítsenek bennünket a szolgálatra. Tehát amikor a gyülekezeti szolgálatról beszélünk, akkor kell, hogy az Istentől való elhívás legyen a legdöntőbb szempont, hogy mire hívott el engem Isten. És a gyülekezetet olyanok vezetik, akiket Isten elhívott arra a szolgálatra. És ennél többet is mondok, mert a gyülekezetben mindenki kell, hogy szolgáljon. Mert ezek az apostolok meg a többiek mire vannak elhívva? Mi az ő feladatuk, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálat végzésére? Tehát mi a gyülekezetnek a tagjai vagyunk azok, akik szolgálunk. És én azt arra vágyom, hogy a gyülekezetben mindenki aktív szolgáló legyen. Arra vágyom, és hiszem, hogy Isten helyreállító munkájának ez is a része, hogy ne csak a gyülekezetbe üljünk, hanem szolgáljunk, amiben tudsz, amire elhívásod van, amit Istentől megkaptál, abban szolgáljál. És ha belegondolok, hogy a keresztény egyház, mondjuk, igen, vagy 2 milliárd tagot számlál, vagy talán többet is. Most gondoljatok bele, hogyha ez a hatalmas, tömegű kereszténység egyszer tudatára ébredne annak, hogy kicsoda számára Jézus. Hogyha tudatára ébredne, hogyha lenyűgözné az, hogy Jézus Krisztus evangéliuma az, ami neki adatott. Tudatára ébredne az elhívásának, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És nem csak a Billy Grahamnek szól ez, meg nem csak Reinhard Bonnkénak, meg egy-két ilyen nagy ágyúnak szól, hanem minden hívőnek szól, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ha ez a hatalmas keresztény tömeg egyszer ennek a tudatára ébredne, az egy pillanat alatt megváltoztatna ezt a világot. Egyébként most már van olyan, hogy aztán május 26-án lesz az evangelizációnak a napja világszerte, ahol sok-sok millió hívő fog kimenni az utcákra, a terekre, azért, hogy a hitéről beszéljen. És be fogják tölteni Jézus nevével az utcákat, tereket, piacokat. És az egyház helyreállításának része az, hogy a gyülekezeteket Isten aktivizálni fogja. Az egyszerű passzív hívőket Isten aktivizálni fogja. És aktivistái leszünk az Úrnak. És micsoda változást fog ez hozni? Micsoda változást fog ez hozni? És a negyedik dolog pedig, hogy Isten helyre akarja állítani az erőt a gyülekezetben. Ha megnézitek az apostolok cselekedeteinek a gyülekezetét, akkor néha úgy meghökkentő, zavarba ejtő az a különbség, ami őket jellemezte, meg ami bennünket jellemez. Ha olvassátok az apostolok cselekedeteit, akkor látni lehet, hogy a gyülekezet az első században erőteljes gyülekezet volt. A Szent Szellemnek az erejével szolgált. A világba szinte betört Jézusnak az üzenetével. Az evangéliumnak az üzenetével. Olyan erők nyilvánultak meg, amiknek ma nem látjuk. Nem látjuk ezeket az erőket. Azt mondja a Korintus levél, hogy működtek a karizmák, működtek a kegyelmi ajándékok a gyülekezetbe. Beteg volt valaki? Hívassa magához a gyülekezet véneit, imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal, és Isten meg felsegíti a beteget. Azt mondja, hogy démonokat űznek. Erő volt az első századi kereszténységbe. Működtek a karizmák. És tesók, ez nem valami karizmatikus tanítás, hanem ez az a csomag, ami a Bibliában benne van. Erről szól ez a normális kereszténység, hogy az első szeretet tüze van közöttünk, hogy a szentség, a bűngyűlölet jellemzi a gyülekezetet, hogy a szolgálatokban azok szolgálnak, akiket Isten elhív, és hogy mindenki szolgál, mindenki aktívan szolgál a gyülekezetben. Nincsenek laikusok meg elhívottak a szolgálatra, hanem mindenki szolgál, és erő. És meg vagyok róla győződve, hogy Isten helyre akarja állítani a gyülekezetben ezeket a nagyon fontos jellemvonásokat. Úgyhogy én azt kívánom mindnyájunknak, hogy ezt a gyülekezetet is Isten azt mondja, hogy majd úgy tudja önmaga elébe állítani, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés vagy valami efféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Legyen az első szeretet bennünk, legyünk szentek. Legyen erő a gyülekezetbe. Mert a világnak egy ilyen bátor, erős egyházra van szüksége. Sőt, azt mondhatom, Istennek egy ilyen erős egyházra van szüksége. Az ilyen erős egyházak tudják kitermelni, most nagyon idézőjelbe, a Billy Grahameket. Meg nyugodtan gondolkodhatsz egy-két olyan emberről, akiket nagyon tisztelsz. Ha ez a gyülekezet, a mi gyülekezetünk egy szellemi központtá válhat, ahol élénk gyülekezeti élet zajlik, ahol a Szentléleknek a jelenléte tud megvalósulni, akkor ott nagyon érett hívők is lesznek, akiket majd Isten nagyon dicsőségesen tud használni a következő időszakokban. Amen. Az Úr áldjon benneteket.